Véget értek az őszi nagyünnepek, és elkezdődött egy új időszak a zsidóság életében, és a Tóra olvasás időszakában is. Ugyanis befejeztük a Tóra utolsó könyvét, és már is azonnal, még azon abban az időpontban elkezdtük olvasni Mózes első könyvének az első verseit. Ezzel is jelezvén azt, hogy nincs vége, nincs kezdete. Számunkra a Tóra állandó, örök, folytonos, és ezen a szombaton elérkeztünk Mózes első könyvének az első fejezeteihez, aminek a neve Bereshit. Egy nagyon jól ismert és nagyon sokrétű heti szakaszhoz érkeztünk, és egy nagyon sokrétű könyvhöz érkeztünk el. Hiszen Mózes első könyve már magában hordozza a kezdeteket, magában hordozza mindazt, hogy hogyan indult el, nem csak a világ teremtése, hogyan indult el, nem csak az emberiség története, hanem hogyan indult el magának a zsidóságnak is a története. Ez az első könyv a legterjedelmesebb könyv. Oldalszámaiban és fejezetszámaiban is, és talán ebben az első könyvben van a legtöbb esemény, a legrészletesebb leírásokkal, és mégis valahogy ez az a könyv, amit talán a legjobban ismerünk, de mégis a legtöbb újdonságot tudja adni számunkra minden egyes olvasatkor. És ahogy kezdődik a teremtés könyve, nagyon jól ismert részek olvashatók ki belőle. Egész pici korától az ember ismeri a világ teremtését, hogyan, miként történt. Egész pici korától ismeri az első emberpár történetét, még az ateista emberek is ismerik és tudják, hogy mi található a Biblia első lapjain. De valahogy azt fogott meg most, a mai napon, ebben a heti szakaszban, hogy nem a cselekményeknek az egymás utániságában van az üzenet, hanem egész másban. A cselekmények mögött történő dolgokban, szavakban leledzik igazán ennek a könyvnek az üzenete. Ugyanis, ha nézzük a történéseket és eseményeket, akkor igazából nincs mit magyarázni. Sok esetben, ha összevetjük ezt a könyvet a többi könyvvel, ott azért kellenek az összefüggések, kellenek az ismeretek, hogy mi miért van. Itt viszont nincs. És ennek oka is az, ami a könyvnek a címe, kezdetben. Valami elkezdődik. Valami elkezdődik, kezdetét veszi a világ története, az emberiség története, a zsidóság története. És itt lett hangsúlyossá számomra a könyvnek, magának, és ezen belül is ennek a heti szakasznak a neve, Bereshit. A zsidóság ezt a könyvet Bereshitnek, kezdetnek nevezi. Ellenben a kereszténység, ahogy olvashatjuk is a Károli Bibliában, a teremtés könyvének nevezi. Holott egyáltalán nem arról szól. A teremtésről egy fejezet, maximum kettő beszél. De a Bereshitről az összes fejezet fog beszélni. A kezdetről fog beszélni. Arról, hogy elindul, elkezdődik, megteremtődik, elválasztódik valami. És elérkeztünk a Bereshitnek a másik jelentéséhez, a szó másik jelentéséhez, ami valóban azt jelenti, hogy a kezdetkor valami elválik valamitől. Valami kiválik valamitől. Valami elindul, elkülönül, szétválik. És az egész könyvön, ha végtekintünk, az első emberpártól kezdődően, Noén át, az ősatyákon át, végig, ezt a Bereshitet láthatjuk, ezt a kezdetet, ami folyamatosan egy elválasztódást fog jelenteni. Ez a könyv tehát nem a teremtésről és arról a hat napról szól, amit a kereszténység teremtéskönyvének hív, hanem a kezdetről szól. És minden egyes történetnek, és minden egyes személynek, és minden kisebb-nagyobb közösségnek meghatározza a kezdetét, az eredetét. Egy nagyon különleges könyv kezdődik el a bőrésittel, mert minden, ami ezután lesz majd történés, Mózes 2., 3., 4. és 5. könyvében, vagy ha megyünk tovább, minden, ami ezután lesz történés a proféciákban, mindig, amikor vissza akarnak majd utalni valahová, érdekes módon a bőrésit könyvére fognak utalni. És érdekes módon mindig Mózes első könyvéhez térünk vissza. Oda fogunk visszatérni a szövetség kötésekhez, az első szövetség kötésekhez, a kezdetekhez, amikor a nép elkanyarodik és eltér a helyes útról, nem azt fogják mondani, hogy menj vissza Mózes hegy a Sináj hegyre, vagy hogy emlékezzél arra, hogy hogy jöttél ki Egyiptomból, hanem vissza-vissza, még vissza, egészen a kezdetekig. A zsidóság esetében egészen az ősatyákig, és az ott kötött szövetségig, az emberiség történetében pedig egészen vissza, akár Noéig, vagy akár még visszább, a kezdetekig. A bőrésit, mint olyan, egy rendkívül érdekes szó a héberben is, hiszen a kezdet, ez egy időhatározó szó, és a kezdetben egy időhatározóban vagyunk benne. És már is megtörténik az, hogy határozva van. Már megvan határozva valami. Valami körül van írva. Valaminek van egy kerete. És Isten már is úgy kezdi, hogy egy keretet ad a szavaknak. Keretet fog adni a történéseknek, keretet fog adni az esemény sorozatoknak. Nem egy összevisszaság lesz. És nem egy olyan dolog lesz, hogy van ez a különálló történet, meg az a különálló történet, meg az, és sok kis különálló valami, hanem egy egységben lesz benne minden, és egy láncra fűződnek föl sorba egymás után az események, a történések. Mindegyiknek a központi témája az elválasztódás, az elkülönülés lesz. És valóban az első fejezetben ez az elválasztódás és elkülönülés a teremtésnél rendkívül jól érzékelhető, és tulajdonképpen ez, hogy elkülönül a sötétség a világosságtól, el fog különülni a száraz a víztől, elkülönül ez is az, ez mind-mind egyfajta szimbolikus képé válik, egy szimbólummá lesz a jövőt tekintve. Hiszen el kell, hogy különüljön a fény és a sötétség, el kell, hogy majd később különüljön a jó és a rossz, el kell, hogy különüljön Ábrahám, Izsák és Jákob, el kell, hogy különüljenek az ősatyák, elválasztódás történik. Rendkívül érdekes azért ez az időhatározó szó, mert ha megnézzük a Tórának a többi könyvét, és a Tóra többi könyvének az elnevezését, akkor ott mindig azt látjuk, hogy vagy egy igéről, egy cselekményről neveztetik el a könyv, például Mózes 3. könyve, hogy és szólt, tehát szól Isten, mint cselekvő ige jelenik meg, vagy éppen egy adott főnévről, tehát például a Smot könyvére, ha gondolunk, a Mózes 2. könyve, a Nevek könyve, vagy ott van az éppen nemrég befejezett 5. könyv, ami a Dvarim, az is a szavaknak a könyve, de nincsen egyetlen egy határozó sem. Itt viszont belép egy határozós szó, méghozzá egy időhatározó szó. Bőrésit. Az idő meghatározásával kezdődik a Tóra. Az idő bejövetelével kezdődik a Tóra, és a Tóra első könyve arról szól, hogy behatárolja időben a dolgokat, behatárolja időben az eseményeket, és megadja az idő kereteket. Belép az idő fogalma. És a teremtésnél nem az a lényeg, hogy mit teremtett Isten, nem az a lényeg, hogy Isten teremtett, és nem az a lényeg, hogy teremtett Isten, hanem az, hogy kezdetben. Így kezdődik a Tórának az első mondata minden egyes fordításban, és nem véletlenül, csak erre olyan ritkán figyelünk fel. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Ez azért is érdekes, mert a bibliai héberben a mondat szerkezetek mindig úgy indulnak, hogy cselekmény, aztán alany, és aztán jöhet a többi határozó. Tehát állítmány, alany, és utána időhatározók, helyhatározók, stb. Itt azonban egy rendkívüli mondat szerkezet van, ugyanis egy időhatározó szóval kezdődik a mondat. Na most általában nem kezdünk a héberben, bibliai héberben így mondatot. Ha valamikor így indul egy mondat, az nagyon föl akarja hívni arra az egy szóra a figyelmet, amivel éppen kezdődik. És én úgy gondolom, hogy a Teremtés könyvében valóban nem az a fontos, hogy Isten teremt. És az sem fontos, hogy ki teremt, hanem az, hogy elkezdődik valami. Bereshit bara Elohim. Kezdetben teremtette Isten. Igen, elkezdődik valami, és én úgy érzem, hogy egy olyan területre érkezünk a gondolatmenet továbbvitelével el, hogy azt, ami láthatatlan volt, és érzékelhetetlen volt, azt Isten láthatóvá és érzékelhetővé teszi. És tulajdonképpen így fogjuk tudni megérteni, hogy mi volt ennek az egész teremtésnek, mi volt ennek az egész mindenségnek, ami ezután történt, a lényege. Az, hogy bejött az idő fogalma, ezáltal meghatározottá válik minden az ember életében. És az idővel együtt nem csak az idő jön be, hanem bejön a térfogalma is, amivel zárul az első mondat, ugyanis kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Már is bejön a tér, az ég és a föld. Az idő és a térfogalma jelenik meg. És így indul minden. Így kezdődik el minden. Mi történik? A láthatatlannak a leképezése az megjelenik, és a mi feladatunk lesz, mint Isten gyermekeinek, mint Isten fiaknak a feladata, hogy ezt a láthatatlant ide, a térbe és időbe láthatóvá tegyük. Nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélni az első két fejezet kapcsán. Az egyik legmélyebb tartalmokkal bíró rész ez. Lehetne beszélni arról, hogy valóban hogy lett világosság és sötétség, ha még nem voltak égitestek. Lehetne arról beszélni, hogy, hogy hogyan teremtődött az ember. Mit jelent az, hogy saját képmására és hasonlatosságára. Szóba jött az, hogy mit jelent az, hogy a kép másnál valóban az árnyék szó szerepel. Mi az, hogy mi Isten árnyékai vagyunk. Hogy volt ez az egész bűneset? Hogyan történt az, hogy ki lettek űzve az Édenből, hova kerültek, mi lett ott, mi történt ott igazából, és mi lenne, ha. És már is beindul az ember, és rengeteg szálon és rengeteg irányba tudna beszélni erről, több tucatnyi órát itt ülhetnénk, hogy csak erről az öt fejezetről beszélünk, ami a mostani heti szakasz. És valóban könyvek sorozatait írhatnánk le, mert egyetlen egy szó is önmagában rengeteg üzenettel bír. Mégis a számomra most valahogy ez az egy szó, ami elindította ezt a könyvet, és elindítja ezt a szakaszt, lett üzenetté. Belépett az idő, és az idő által kialakult a tér. És az idő és tér kapcsolatában az ember számára ezért válik annyira fontossá az itt és most. Ezért válik számunkra, embereknek fontossá az, hogy itt, térben, és most, időben, hogyan élem meg az életemet. És hogyan élem azt az életet, amit egy időre kaptam, és egy térbe kaptam. Hogyan élem meg ebben az időben és térben mindazt, amit Isten adott ajándékként, áldásként, és amit majd a többi könyvben fog kibontani. De az elsődleges az az, hogy tudom-e azt, ami számomra kérdésként felmerült ebben a heti szakaszban, hogy az én időintervallumomban és az én térbeli intervallumomban hogyan, miként élek. És ami valóban egy nagyon erőteljes szó lett számomra, az nem az, hogy Isten teremtett, és nem az, hogy teremtett Isten, hanem az, hogy kezdetben mi történt. Hogy mi történik akkor, amikor elkezdődik valami. Hogy valóban azt meg tudom-e élni, meg tudom-e fogni, le tudom-e képezni a látható világban, ami a láthatatlanban megy. Mert az egész teremtésnek akkor megértjük a célját. Akkor megértjük a teremtés célját, kezdetét, eredetét, hogy mi véget vagyunk itt. Megértjük azt, hogy ebben a síkban, az időben és térben az ember feladata mi? Láthatóvá tenni a láthatatlant. Ehhez azonban szükséges az elválasztódás. Ehhez szükséges az elválasztás, az elválasztódás, és itt jön be a teremtésnek a szava, a héberben a bara, annyit jelent, hogy elkülöníteni, elválasztani. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy a teremtés kizárólag Istent illeti meg, és az ember pedig alkot, kreál valamit, de a semmiből nem tud teremteni, csak Isten. És elfelejtjük azt, hogy ennek a szónak több jelentése is van. Én mindig azért hozom a héber szavaknak a több jelentését, mert nem csak egy olvasatban kell gondolkoznunk, hanem sokkal több rétűen, hiszen nem véletlenül jelenti még azt a szót is, amiről oly kevés említés esik. És kevés említés esik arról, hogy a teremtésnek a szava az azt is jelenti, hogy elkülöníteni, elvágni, szétválasztani. De ha jobban belegondolunk, benne van ez a szó, hiszen ha végigmegyünk a teremtés történetén, ez történik, szétválasztódik minden. És valójában ez az egész könyv erről fog szólni, elválasztódik minden, hogy a szent és a profán elkülönüljön, hogy a jó és a rossz, a világosság és a sötétség elkülönüljön. Mert ha elkülönül, akkor fog tudni megszentelődni, és akkor fogja tudni leképezni a láthatóban a láthatatlant. Egy idő és egy tér korlátot ad a kezdetekkor Isten. És ebben az idő és tér korlátban megadja az eszközöket, a feltételeket, a hogyanokat, a mikénteket. Erről szól a többi könyv. Erről fog majd szólni a törvényadás második, Mózes második könyvében. Erről fognak szólni a részletes kibontások, hogy mit és hogyan tegyünk a Tóra többi könyvében. És kitértem arra, hogy a Tóra könyvei valóban nem kezdődnek időhatározókkal, ám van egy helyhatározó, amelyik kezdődik bizony, ez pedig a Bamidbár, a Mózes negyedik könyve, ami viszont meg fogja adni a teret. meg fogja adni a helyet. Meg fogja adni azt a körbe határolt helyet, ami adott esetben a puszta lesz a sivatag, ahol Isten ugyanúgy szól. Hiszen emlékezzünk vissza, hol szólt Isten, hol jelentette ki magát Isten a pusztában. Idő és tér viszonya az, ami elindul és felváltja majd egymást a tórai könyvekben, de az idő, mint olyan lesz hangsúlyossá, és valahol a mi életünkben is, én úgy gondolom, hogy az egyik leghangsúlyosabb pont az időnek a kértése. Főleg akkor, amikor ezt felgyorsítjuk mi magunk, vagy olyanná tesszük, hogy gyorsulóvá produkáljuk, és nagyon sokszor érezzük azt, hogy ez az a valami, amit nem tudunk uralni. Nem tudjuk kontrollálni, nem tudjuk a kezünkbe tartani. És valóban az időnek, mint fogalomnak van egy rendkívüli érdekessége, hogy mégis lehet ez az idő egy olyan felhasznált közeg, ami Isten szerint töltődik, és Isten szerint múlik. És hogyha a saját személyes életünkre tekintünk, akkor mindannyian azon vagyunk, kivétel nélkül, hogy ezt az időt hasznossá és értékessé tegyük. Na, ebben az időintervallumban adta meg Isten azt, hogy mit és hogyan és miként tegyünk. De ami lényeges, az mégsem az, hogy mi történik, még az sem, hogy hogy történik, hanem az, hogy megtörténik. És itt van Istennek a legyen szava, ami a teremtésnél végig olvasható, hogy legyen, 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 történjen meg. És itt van az, ami aztán a továbbiakban is egy nagyon meghatározó szó lesz, hogy igen, legyen meg az, hogy el fogom hívni Ábrahámot, és el fog jönni, legyen meg a kiválasztódás, legyen meg az elkülönülés. És a lényeg nem az lesz, hogy kit, meg mit, meg miként, meg hogyan, hanem az, hogy legyen, és kezdődjön el, és legyen meg. És én kívánom, hogy mindaz, ami valóban már a kezdetkor mindannyiunk felől megiratott és elrendeltetett, az legyen meg, az legyen látható, és legyen valóság. Számomra a teremtés nem a vizek miben létéről és hol létéről szól, sem arról, hogy mikor milyen gyümölcsfák kerültek a felszínre, hanem arról, hogy legyen meg. Legyen meg az a tökéletes isteni akarat. Kezdődjön el, és legyen meg. Legyen láthatóvá. Az én leíratomban a teremtés és a teremtésnek a teremtés könyve, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a kezdet könyve pont erről szól. A láthatatlan szellemi, a láthatatlan isteni látható válásáról. Mert folyamatosan jön be, és folyamatosan lesz láthatóvá az isteni akarat. A teremtés könyvénél az első fejezetben úgy tűnik, minthogyha úgy berobbanna. Valóban, ha elolvassuk ezt az első fejezetet, olyan monumentális, olyan hatalmas erőknek a megjelenése van itt. Azonban valahol mégis az érződik, hogy Isten egy nagyon halk, finom szó. És Isten nem az a fergeteges és berobbanó valaki, aki mindent letarol, hanem számomra az az egy szó, az az egyetlen egy, legyen, mindent elmond. Legyen. És én kívánom, hogy valóban a mi életünk is legyen egy legyen. hogy legyen látható, hogy valóság legyen mindaz, ami már Istennél ott van. Úgy gondolom, hogy a hívő életünkben ezen idézőjelben dolgozunk, és ezen vagyunk, hogy az az tökéletes isteni terv, ami láthatatlan, akár a személyes életünkre nézve, akár a világ történelemben és Isten tervében vett helyünkre, szerepünkre, szolgálatunkra nézve, az legyen látható. És én kívánom mindannyiunknak, hogy megéljük ezt az egyetlen egy szót, legyen.
Kezdetben, hogy is van a teremtés? Kezdetben volt az ige. Ja, bocsánat, ez János 1. Valamit elrontottam talán. Hát a Biblia első oldalán valóban van, hogy kezdetben teremtette Isten, és így tovább, és így tovább. Ismerik a történetet, az előbbi szolgálatból, a tanításból sok minden kiderült. Gyorsan egy kicsit magán oldalra elszaladok. Kicsit meggondolom, de máskor, hogy beszélgessünk a teremtésről, mert olyan sok mindent mondtál el, ami közös gondolat is, de örülök neki, hogy kinyitottál egy olyan zsilipet, ami viszont megállíthatatlan fogja hozni azokat a tanításokat, és azokat az új gondolatokat, amik nagyon régiek, csak ellettek másítva. Csak ellettek másítva minden egyes része a teremtésnek, a történetének, és az alkalom előtti beszélgetésen valóban föltettem ezt a provokatív kérdést, hogy valóban teremtés történt-e, avagy más. Igen, erre válaszoltál, és itt arról szól, hogy a teremtés nem azt jelenti, hogy most valami teljesen új történt, valami teljesen új lett teremtve, az, ami itt van, volt, az volt mindörökké, csak Isten szó szerint láthatóvá tette. Ezt valahol meg kellene érteni az emberi elménkkel, ami nagyon nehéz, hogy ami van, az már volt is valamikor. Még te is, meg én is. Az a szándék, aki Isten maga, az az akarat, aki Isten, már akkor eldöntötte, hogy mi itt legyünk, hogy éljünk, és így tovább. Valóban nagyon-nagyon az ajtókat nyitogatod, amikor arról szól a történet, hogy itt az emberiségnek a két nagy kapitális kérdése az, amelyikre választ adsz, az állandó küzdelmét az emberiségnek az idővel és a térrel. Mert szeretné az időt valahogy a kezébe tartani, meg szeretné a teret is valahogy magába tartani, hogy minél nagyobb területeket hódítson, minél nagyobb területeket birtokoljon, minél nagyobb területeket uraljon, és azért a saját életünkre, ha belenézünk, akkor az időnek a uralmát azért magánúton is úgy szeretnénk elérni, hogy ha lehet, akkor ne halljunk meg, és azért mindent megteszünk. Nem akarom elmondani a gyógyszereket és az egyebeket, hogy mindenről szól. A szépség tapaszakon keresztül minden, hogy én nem akarok meghalni. Az emberben benne van ez a teremtettségi állapot. Igen, nem akarja, nem érti meg azt, hogy ő a tér és idő függvényében lett Isten akaratából helyezve. És itt jön az a provokatív tévedésem, kezdetben volt az ige. Kezdetben volt Istennek az akarata, törvénye, ígérete, bizonsága, hogy annak az igének, ami Istennek az igéje, eljött az ideje, a tere és minden eszköze. És az te vagy ember. És te neked az eszközeid az, ami a látható világban van. És hogy lett az ember és a látható világ eszköz? Úgyhogy Istennek a dicsőségét, Istennek az akaratát, Istennek az igéjét kiláthatta a lázadó angyalok, az angyalok és maga, az egész teremtett mindenség láthatta. Az emberiségnek az egész teremtettség láthatóvá tételnek a célja, lássa meg a sátán, hogy én vagyok a Teremtő Isten, én vagyok az, aki. És ez a célja a teremtésnek, és ez a mai célja is a teremtésnek, hiszen a teremtés folytatódik, úgyhogy volt egy teremtés, de a teremtés része vagyok én is, mint Isten teremtménye, tehát most születtem meg. A teremtés már akkor megtörtént, mikor az ige, magyarul Isten akarata megtörtént. Az volt a teremtés lényegében. Valóban érdekes, amikor itt beszélgetünk a teremtés történetéről, és mégis azt mondom, hogy tegyük ezt aktuálissá. Az előző szavamba belekapaszkodva, hogy valamennyien Isten teremtményei vagyunk, ez nem titok, akkor viszont a teremtésnek a célja, a jellemzői mindennek érvényesnek kell lenni. Mit tett Isten a teremtéskor, mit tett akkor, amikor láthatóvá, elválasztottá tette a dolgokat? Mit valóban adott egy időt, és ezt ki kell bontani az emberiségnek, és az időnek vannak határai. Tehát azt mondom, hogy add át egy időt, ez az emberiségnek egy korszaka, aminek van eleje és vége. Adott hozzá erőt, a saját erejét, hiszen a teremtés ereje ott volt, ezt Isten adta, ezt az életet, ami nekünk van, nem mi találtuk ki biológiailag, hogy kell ezt létrehozni, hiába igyekszünk megcselekedni, ezt a teremtő erőt Isten adta, amikor a láthatatlanból, láthatatlan, látó világban megérkezik akár egy gyermek, minden ezt jelenti, hogy a láthatóba megjelenünk, megjelenünk személyesen, az utódaink is, adott ezen kívül teret, berendezte a teret nekünk, hogy íme itt vannak az állatok és mitten micsodák, mindenféle a teremtésnek az eszközei, mindent adott teret, időt, erőt, mit adott még a térnek a berendezését. És ha ezt nagyon leegyszerűsítem, akkor itt vagyunk valamennyien, neked is adott időt, hogy mettől meddig az elejét tudod, a véget nem, adott isteni akaratot, erőt, hogy megszülettél, adtál adott helyet, hogy hol kell megélned, adott a helyen minden feltételt, hogy mi a feladatod, ahogy kellett az első ember párnak a állatvilággal és a többiekkel együtt élni és uralkodni felettük, neked is megadta, hogy min kell uralkodni, magyarul törvény szerint használni. És azt hiszem, hogy amikor az mi életünkről van szó, ez a teremtési államtólhoz vissza kell menni. Te megszülettél, mert Isten úgy akarta. Elválasztotta onnét, ahonnét jöttél, a te szellemedet, a lelkedet, itt vagy a földön. Ezzel magadta a helyet, meghatározta az idődet, hiszen a földi élet véges. Ez nem titok, hiába szeretnénk elragadtatni, hiába szeretnénk bármit kitalálni, bármennyire vágyódunk oda, ahonnét jöttünk, egy kicsit azért kerülő úton érünk oda, úgyhogy itt kell hagyni a ruhatári felszerelésünket, akarom mondani a testünket és a többit. Itt kell hagyni. Tehát itt a kérdésem, el tudod-e fogadni azt, hogy ide születtél, ember vagy? El tudod-e fogadni, hogy Isten téged is azért teremtett, hogy bizonságá legyél a sátán ellenibe? Lássa meg a sátán, hogy Isten téged teremtett. Te azon a helyen, ahol vagy, Isten akaratát, Isten törvényeit, Istennek a szándékát, az igének a látható része vagy abban, amit neked adott Isten. Téged is láthatóvá akarod tenni, Isten. Láthatóvá. Mit csinál a sátán? Az idő ellen küzd, az energiát azt mondja, tied az energia, akár karizmatikus szinten is, vigyázat, tied, a nagy energikus vagy, mindenféle nagy harcos. Ő mondja meg, hogy válasz szabad területet, ma már nincsen olyan nép, ami egységes, mert mindenki szanaszét kószált már, itt már nem lehet egy olyan törzsről beszélni, ami egységes, már mindenki szétment. Itt a feladatot majd te válaszod, meg mi a dolgod, ezt a teremtettséget rongálja a sátán, ezt. És valahol ezt neked kell saját magadba tisztázni, hogy ezt, amit Isten adott az első pillanatban, a teremtés nevezett elválasztás idejében, kiválasztás, elválasztás, amit az előbbi szolgálatban hallhattunk, abban te neked mi a részed? Mire hívott el, mire küldött el, mire születtél, mire teremtett Isten? Ezt mindenképpen meg kell tudnod. Az embernek a teremtettsége arról van szó, hogy a sátán lássa meg Isten dicsőségét. Isten dicsőségére teremtette az embert maga Isten, sátánnak a lázadók elleniben, és ennek persze több folyamata is van, de valóban elfogadom-e is, valóban az én életem Isten dicsőségére indul el végre ebben az intervallumban, ebben a térben, ebben a formában, ezzel az erővel, ami a teremtésnél jelen volt. Ebben vagyok-e benne? A teremtett állapotomban élek-e végre? Vagy valamit kitaláltam? Sokszor mondjuk azt, hogy a kereszténység félremagyarázta a teremtés, nagyon is félremagyarázta, de igazából alapvető legnagyobb problémánk az, hogy ha őszintén egy kicsit belenézünk a teremtés történetébe, van egy csúnya beidegződésünk. Valahogy úgy kezdődik a teremtés, hogy Isten teremtette az embert. Gondold át! Ha a teremtésre gondolsz, mindig azt, hogy az ember teremtett az Isten. Nem. Nem. Mi a teremtettség? Egy komplex. És nem neked teremtette Isten ezt meg azt? Nem. Téged teremtett valóban, de egy komplex. Ezen a földön, azon a feladatra, és azért, hogy megéld azt a szeretetet, ami Isten. Sok-sok minden fogalmat kellene tisztázni valóban a teremtés kapcsán. Nagyon-nagyon le kellene redukálni a teremtésnek a történetét. Talán az előző szolgálathoz képest nagyon egyszerűen beszélek, és nem ez a szándékom is. Nincs szükségem, amit viccesen mondtam lecsóról, hogy paradicsomról beszélni, mikor nem, nincs is paradicsom. Azért mondtam valamelyik tanításomban is, hogy már csak a hagyma meg a paprika hiányzik, és már mindjárt boldogok leszünk, mennyországba érezzük. Nincsen a mennyország abban az értelemben, hogy behatárolható. A mennyország nem tér és időnek a helye, hanem egészen más. Itt van a mennyországnak a félre magyarázása, mert az ember nem tud másképpen gondolkodni, mint behatárolt térben, behatárolt időben. Hogy emberként. Ezeket a fogalmakat mind-mind szépen a helyre kell tenni, és csak akkor tudjuk megérteni a Bibliának a többi üzenetét, a választott népnek a történetét, az Bibliának az összes lapjait is akkor tudom megérteni. Akkor. Sőt, akkor tudom megérteni a jelenések könyvét, az apokalipszisnak a könyvét, akkor tudom megérteni, hogy megértem a teremtés történetét, hiszen az apokalipszis nem másról szól, mint a teremtett állapotnak a visszaállításáról van szó. Ugye az emberiség betöltötte ennek az idő korlátok közé szorított feladatnak, az igen működésnek az idejét, és úgy, ahogy van, Isten visszaveszi. Visszaveszi az ő népét a teremtettségi állapotba. De jó lenne, ha ezt valahogy már értenénk, hogy az alfa és az omega egymással abszolút összefüggő időben is, térben is, és egységes maga Jesu halmosiában. Jó lenne megérteni. Tehát a kérdés valóban az, hogy teremtés volt? Nem, Isten elválasztotta. A mi lényünket is elválasztotta, ide küldte a világban, elválasztotta. De látható lettél, mint itt egymást látjuk is. Istennek az akaratában te benne voltál örökké. Benne lehetsz örökké. Vagy benne vagy örökké, vagy így, vagy úgy. Itt az örök életből Isten kiszakított, elválasztott egy részt a sátán megítélésére. Hát ezért vagyunk itt. Először bizonságként, ez a bizonság Ádám és Éva esetében nem lett igazából bizonság, mert az ember ugye a jónak és a rossznak a gyümölcsét leszakasztotta, de továbbiakban Isten megadott minden feladatot, az erejét, a tért, az téren belül, minden eszközét, hogy mutasd meg, ember, mutasd meg, hogy hozzám tartozol, és ezáltal ítéled meg a sátánt. Mégiscsak. A teremtésnek bizonyára nem csak ez, de nagyon-nagyon vázlatosan ez a célja. A teremtés történetében sok minden tisztázandó, mint mondtam, igazából valóban benne van az is, hogyha visszamegyünk az eredetekre, hogy mit is adott az embernek Isten, mi az, hogy megadta az ég és a földet. Eljuthatunk egészen odáig, hogy ki az ég és a földnek a tulajdonosa, és ki a hatalom menjen és földön, mi az, hogy menj. Mert olyan szépen összekeverjük az eget a mennyekkel, a mennyből csinálunk valami behatárolható emberi tákolmányt. Tovább kell menni. Elsőként valóban a teremtés meg kell érteni. Az világ minden örök életben beérkezett egy ige, Isten akarata. Isten valóságá tette a tért és az időt. És ebben minket bele teremtett. Térbe és időbe. És ebben a térben és ebben az időben van hely, feladat, eszköz, cél, mindenféle van. Hogy ezt az időt Isten akaratának a beteljesedésére tudjuk tölteni. Ezt kell megélnünk. És nem az, hogy engem teremtett Isten, és akkor milyen jó, hogy még azt is teremtette. Isten miért és hogyan teremtette az egész mindenséget? Ezt a jogfolytonosságot és jogszerűséget, ezt is mind látnunk kell. Ki vagyok én ebben a teremtett világban? Nem Isten szolgál nekem. és nem nekem teremtetteit, hogy császárkodjak ezen a földön. Nem, nem, nem. Jó lenne, hogyha megértenénk a mi helyzetünket, és sorba de sorba végig kell menni a kérdésen. Tudod-e, hogy Isten téged elválasztott? Elválasztás már az, hogy ide jöttél a földre, hogy életed úgy megszületett, hogy testet öltöttél te is. Ez az elválasztás első. Adott erőt, az, amikor kimondta, legyen. Rólad is kimondta, hogy legyél. És ez az erő, ami téged, az ő akaratának az ereje az, hogy te megszülettél. Megadta a helyet. Igen, tudnod kell a helyet. Megadta ennek a helynek minden egyes területét, mindent, amit neked uralnod kell. Minket más ural. Gondolkodtam a teremtésnek a alkatrészein is, hogy mit teremtett Isten. Tudod, Isten nem teremtett pénzt. Isten sok mindent nem teremtett. Mi elkállunk teremteni. Nem vesszük észre. Isten nem teremtett ilyeneket. Isten egészen másképpen teremtette az embert, mint amilyen. Egészen másra választotta el az embert, amilyen. És mi eljátszuk Isten helyett a teremtő szerepét. Nekünk van erőnk, nekünk van akaratunk, nekünk van terünk, és azt még jó be akarjuk még gyarmatosítani másokéval is. Mi vagyunk az Isten. Legalábbis szeretnénk lenni. Jó lenne visszatérni arra az állapotra, hogy ezeket a fogalmakat megértsük, és élővé tegyük az életünkben. Istennek az erejét, a helyünket, a helyünknek a területeit hogy használjuk, mit adott Isten ebbe a teremtett világban nekünk, adott teret, a térnek határait, de nem adott üres teret, hogy nekünk kell teremteni bele, komplett, komfortos világot adott nekünk. Megadta, hogy itt éljük meg azt a szeretetet, ami nem más, mint Istennek az akarata. Isten nem más, mint az ő akarata, a szeretet Isten, és Isten akarata a szeretet. Csak akkor tudunk itt így élni egymással, ha valóban Isten akaratát teljesítjük ebben a teremtett világban, ami ide küldött, elkülönített állapotunkban. Ha azt, akkor azt mondhatjuk, hogy szeretünk. És nem érdek szeretetek vannak, hogy nekem jó és neki rossz. Nincsenek különbségek, hanem egy örök szeretetet élhetünk meg. Egy változatlan szeretetet, ami stabil, és nem a mi testünk, lelkünknek a mulandó és változó igényei szerint formálódik. Bereshit kezdetben. Igen, Bereshit kezdetben volt az ige. Kezdetben Isten akarata az, ami létrehozta ezt a változást, ezt az elválasztott dolgot. És valóban emberi észel mi ezt felfogni nem tudjuk, hogy amikor a láthatatlan láthatóvá lesz, az milyen formában történt meg. Erre nincs emberi törvény, nincs fizika, nincs kémia, nincs magyarázat. Ez Istennek a titka. Ezt hagyjuk meg Isten titkának, ne kotorásszunk. Annyi minden, de annyi butaságot hallottam itt a néhány évtizedem alatt. A legrosszabb cionisták állítom a kreacionisták. Bocsánat, hogy a cionistákat bántottam. A teremtés szó szerint venni. Hát most ebből a két szolgálatból vegyük észre, hogy a teremtés szó szerint vétele öngyilkosság. Elveszük a tudatot, az ismeretet saját magunktól. Ott, ahol nagy módon dűl a kreacionizmus, ott elvetik a tudományokat, és tényeket hazudnak meg, és buták lesznek a keresztények, és ebből származik milliónyi szekta, mert én kitaláltam, mert én tudom jobban, mert én tudok egy törvényt, és arra ma egyházat alapítok. A tudatlanság innét származik, hogy a szó szerinti Biblia, a teremtés szó szerintiségéről beszélünk. Jó lenne ezeket. Innét születik az okoskodásból az, hogy volt evolúció, vagy nincs evolúció. Van-e? Nincs-e? És ezen elnyámognak az emberek, és közben az életük meg is nem tudják, mit csináljanak ezen a földön Isten teremtett állapotában, amit neked adott. Volt evolúció, igen. Fejlődés volt, igen. Teremtés fejlődéssel, nagyon egyszerű. Fogadjuk már el a tényeket. És a teremtésnél nem megállni kell, onnét indulni kell. Onnét el kell indulni, hogy Istennek mi volt a terve, mi volt a célja az emberiséggel, a teremtett világgal is benne ma veled. Mert azt az időt és azt a tér fogalmát, amit akkor meghatározott Isten, te egy része vagy. És ebben neked feladatod, kötelességed van. Nem azon gondolkodni, hogy mi volt a teremtésnél. Nem a dinoszauruszok itt a lényeg. Az, hogy te ott vagy a helyeden, ez a lényeg. És azt csinálod, amit Isten adott, ez a lényeg. És tudod-e, hogy milyen fontos vagy Istennek, hogy erre az időre, amikor ő meg akarja ítélni a lázadókat, erre az időre pont téged küldött ide, téged választott el, és megengedte, hogy te testben itt az ő bizonságá legyél. Az ő bizonsága, tanúim lesztek, értsétek meg, tanúim lesztek. Tudom, milyen nagy, hatalmas dolog ez, amikor Isten mondja ezt az ő népének, hogy tanúim lesztek. Meg fogjátok látni. Tanúim lesztek. Isten hatalmas dolgokra hívta el az emberiséget. Nem arra, hogy ember légy és legyen egy Istened, aki majd neked ezt az kiszakított időt és tért. Ez majd jóvá teszi neked. Igen, Isten nem akarja rosszat, de nem azt akarja, hogy teljét nagyon jól érez magad. Téged ide feladattal teremtett, ide céllal teremtett. És ezt éld meg jól, éld meg a földi érzékszerveidnek, vágyaidnek megfelelően, ezt nem vette el Isten, de mindig ezt előzze meg, tudd meg, hogy miért teremtette Isten az embert, benne téged. Tudd meg, hogy egy idő szakaszba teremtett bele, tudod be, egy térbe helyezett bele, és tudd meg azt, hogy mindaz, ami körülvesz, ő adta, és megadta hozzá a használati utasításokat, hogy neked legyen jó. Olyan kedves, amikor Isten megteremti az állatokat, és mondja, hogy ne adjál neki neveket, majdnem mind egy gyereknek, hogy játsszál vele. Isten úgy adta ezt a világot nekünk, hogy itt van a tied. Isten még itt is ajándékkal küldött bennünket, nem üres kézzel. Itt van a teremtett világ, komfortosan berendezett számunkra. Hát ezt mind elrontottuk, mind. Értsük meg a teremtésnek a kezdetét, a célját, és értsük meg, hogy hogyan menjünk ebből tovább. És ebben legyen feladat a saját életünk. Köszönöm, Uram, hogy én a te teremtő tervedben benne vagyok. Engem is onnét látható módon megjelentett itt a földön. Megszülettem. És innét gondolkodj el. Jó helyen vagy-e? Gondolkodj el. A környezetedből mindazt, amit kaptál, hogy kell bánni vele, erre megadta Isten az utasításokat. Ismerd meg már Isten igéjét, mert Isten igéje, te is vagy annak a végrehajtója, bizonyság és így tovább. Kezdetben volt az ige, Istennek a törvénye. Igen, az ő szándéka az, hogy megítél a sátánt. Istennek a bizonysága ott van, és ott lehetsz. És Istennek az ígéretei pedig az, hogy ennek a korszaknak vége lesz, haza lehet menni, és újra ott lehetsz, abban a láthatatlanban, ami nem a látható világ már. És ebben a pillanatban már akár messzebb is mehetnénk, hogy milyen lesz a halálunk és a feltámadás után, a láthatatlanban, a szellemi testben feltámadni és élni Istennel együtt. Nehéz erről a témáról beszélni, de egyszer ki kell tisztítani. Én örülök az előzőeknek, hiszen óhatatlan az, hogy az eredeteket elő kell venni, és az eredetek nem más, mint a bibliai héber, a óhéber, mint ilyen. Nem lehet kikerülni, ez rengeteg keresztény dogmát, mindenféle tézis le fog mosni, muszáj, de vállalni kell, hogy mindenki a helyére kerülhessen, megértesse egyáltalán, hogy miért él, egyáltalán idáig. És tényleg valóban az úgynevezett Ószövetség könyveiben számtalan félremagyarázat, számtalan érthetetlen dolog van, így bátorítalak arra, hogy minél többet, minél mélyebbre ásd be magad a bibliai héberbe, még akkor is, hogyha a Jobb könyve a legtisztább és legpontosabb bibliai héber, még akkor is, hogyha az énekének éneke a második, és a harmadik csak a Tórának a bibliai héber szövege az, amelyik sok-sok kincset tart. Ha akarod, akkor mind a hármat jó mélyen nekünk, hogy ne maradjunk tudatlanságban.